Sziasztok, ez itt a Közéletiskolája Podcast 10. adása a Partizán Podcast csatornáján. A Közéletiskolája egy aktivista iskola, ahol önszerveződésről tartunk ingyenes képzéseket felnőtteknek, mert hiszük, hogy a demokrácia nem főnév, hanem ige, csak akkor van, ha csináljuk. Nézd meg a Közéletiskolája honlapját vagy közösségi média oldalait, ha szeretnél tanulni például a csoportszervezésről, az elnyomás arcairól vagy az érdekvédelmi munkáról.
Mai adásunkban a vízkoalícióról lesz szó, aminek a története 2019-ig nyúlik vissza. Hogyan lesz egy gyakori csőtörésekkel és az ihatatlan vízzel elégedetlen lakos Facebook posztjából országos kampány? Hogyan tudnak együtt dolgozni civil szervezetek, önkormányzatok és szakszervezetek egy közös ügyön? És mik az eredmények? Többek között ezekről beszélgetünk meghívott vendégeinkkel, Homoki Andreával, a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervezőjével.
Sziasztok és köszönjük a meghívást!
És Magyar Ábel Ágnessel, a Civilek Csobánkája csoport tagjával.
Sziasztok, én is köszönöm.
Sziasztok, és így kezdésnek azt szeretnénk kérni, hogy foglaljátok össze röviden, hogy mi is ez a vízkoalíció, mi az a tét, ami a kockán forog, és mi az, amit el szeretnétek érni. Aztán majd belezoomolunk ezekbe a kérdésekbe.
Ági, kezded? Mi a vízkoalíció?
Oké, készültem. Szóval a vízkoalíció van egy hitvallásunk, úgyhogy azt most így elmondanám, nem baj, ha minél több helyen, minél több ember hallja. Tehát a vízkoalíció civil szervezetek, szakszervezetek és önkormányzatok összefogása a biztonságos, fenntarthatóan működő, minőségi és mindenki számára hozzáférhető vízszolgáltatásért.
Én egy mondatban úgy szoktam mondani, hogy a biztonságos ivóvízellátás érdekében dolgozunk. Hát ugye említetted is, Flóra, hogy 2019-ben kezdődött egy helyi Facebook bejegyzés nyomán. Ez a kutatás, meg szövetségépítés, meg egyáltalán, hogy megértsük azt a problémát, amit egyébként helyben a lakosok folyamatosan éreznek, ugye azáltal, hogy rossz minőségű a víz, hogy sárgás, barnás, büdös, hogy kimarad, hogy vízhiányok vannak, hogy rendszeresek a csőtörések. És ez egy nagyon hosszú építkezés volt, ami 2021-ben végül is odáig jutott, hogy szakszervezetekkel, meg akkor még csak civil szervezetekkel megalakítottuk a vízkoalíciót, és ehhez az egész koalíciós kampányhoz, együttműködéshez később csatlakoztak be önkormányzatok is.
És hogyan jutottatok el odáig, hogy ebből egy országos kampány legyen, és hogy itt nem egy helyi ügyről van szó, hanem ehhez egy nagyobb összefogás kell?
Igen, ugye én, mint a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervezője dolgoztam Gyánon és Vecsésen, ugye ott van egy-egy kis helyi közösség eleven, Gyál eleven, Vecsés néven. És azt azért folyamatosan láttuk ezeket a helyi lakosok által tematizált problémát, és amikor Vecsésen egy helyi hölgy úgy írt ki egy Facebook posztot, egy ilyen dühös Facebook posztot, hogy ő igazából cselekedni is akart, tehát ő már mindjárt ott felvetette, hogy csináltassunk közösen vízvizsgálatot. És ennek kapcsán kerestem őt meg, és akkor már létező eleven Vecsés helyi közösségbe vontuk be, és közösen hirdettünk meg közösségi finanszírozást arra, hogy tudjunk csináltatni vízvizsgálatot. És szerencsés volt az alakulás, mert hogy megtaláltunk helyben egy olyan szakembert, aki egyébként egy akkreditált vízvizsgáló is, és ő segített ebben a folyamatban, majd később ő is bekapcsolódott a helyi közösségbe is, és felvettük ugye a helyi vízszolgáltatóval a kapcsolatot, a polgármesterrel, Vecsésen is, Gyálon is. Kerestünk szakembereket, aztán rátaláltunk a fővárosi vízművek munkahelyi szakszervezetének elnökére, és rájöttünk arra, hogy van egy helyi szála a történetnek, ugye Vecsésen hiányzik a vasmangántalanító, ezért magas ott a vas és mangántartalom a vízbe, ezt ugye a vízvizsgálatok is kimutatták, de hogy van ennek egy nagyobb országos szála, ami viszont az ivóvíz hálózatról szól, és meg is jelent korábban egy tanulmány, a MaVíz századvég jegyezte, amiben egy grafikon volt az, ami igazából így felvillantotta a piros lámpát, ami arról szólt, hogy országosan 86%-ban kockázatos az ivóvíz hálózat. És akkor azt gondoltuk, hogy húha, akkor viszont itt valószínű nem csak gyártisvecsést érinti ez a probléma, hanem több települést is, illetve, hogy azt is ebből a tanulmányból láttuk, hogy itt kormányzati intézkedésekkel van probléma, és hogy kormányzati intézkedéseket kell kieszközölni annak érdekében, hogy változzon a helyzet. Tehát muszáj voltunk ugye a helyi szinttől elemelkedni. És akkor kerestünk partnereket, és közösen az akkori 10 civil és 5 szakszervezettel együtt gyúrtuk meg azt a petíciós követelés listát, amit aztán Tiszta vizet a poharainkba címmel 2021-ben megjelentettünk. Amikor ugye ezt a petíciót nyilvánosságra hoztuk, azzal együtt hoztuk nyilvánosságra a vízkoalíciót, hogy 10 civil szervezet és 5 szakszervezet alapításával létrejöttünk, és már akkor kitaláltuk, hogy ugye a vízvilágnapjával valamit kezdenünk kell, ugye ez március 22-e, és a következő évben, mert ugye ez 2021. november 20-a, amikor létrejöttünk, a következő évre már elkezdtük tervezni a Vízhete programsorozatot, de gondolom erről majd akkor még később beszélünk.
Igen, még az érdekelne, igen, Ági, hogy te hogy kerültél bele ebbe, és hogy egyébként ez a szövetségkötési fázis, ez így hogyan működött, így kiszemeltétek, hogy kikkel szeretnétek szövetségre lépni, vagy más módon kerestétek meg őket, vagy ők kerestek meg titeket, hogy mennyire volt ez ilyen tervezet, mennyire organikus, erről meséltek egy kicsit.
Én még egy picit visszakanyarodhatok a legelső kérdéshez, tehát hogy végülis, amit az Andi elmondott, ahhoz jól kapcsolódik, hogy ugye igazából, mert az is volt az első kérdésnek a része, hogy mit szeretnénk elérni, és hogy az nagyon, három nagyon fontos dolog szerintem, hogy egészséges ivóvize legyen mindenkinek Magyarországon. Ez most nincs így, annak sem, akinek egyébként van vezetékes vize, de van, akinek nincs még az sem. Biztonságosan működjön a hálózat, ez a másik nagyon nagy probléma, és hogy folyamatos karbantartás és fejlesztés legyen. Tehát ezek mind hiányoznak jelenleg, illetve részben történnek csak meg. Hogy kerültem bele a történetbe? Fú, ez egy jó kérdés. Úgy emlékszem, hogy mi 2021-ben megalakítottuk a Civilek Csobánkáért ilyen informális csoportot. Ez egy konkrét ügy mentén szerveződött egyébként, egy ilyen csobánkai belterületi kis zöld területet próbáltunk megvédeni a beépítéstől. És aztán a csoport egyik alapító tagja, aki nem én voltam, valamilyen módon kapcsolatba került Andival.
Meg a civil kollégium alapítvánnyal.
Meg a civil kollégium alapítvánnyal. Úgy emlékszem egyébként, hogy elment egy országos találkozóra, és innen volt az ismeretség. És így meghívást kaptunk, amikor az egyik ilyen összejövetel Pomázon volt, ami ugye közel van Csobánkához, a Pest megyei civil hálózat egyik ilyen összejövetelére, ahol aztán be is léptünk a civil hálózatba. Tehát így bele sodródtunk gyakorlatilag ebbe a vizes történetbe, ráadásul hát részben mi is érintettek vagyunk, ugye nálunk megy az a fő nyomócső Csobánkán az egyik út alatt, ami Solymárig elmegy, és ugye 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor komoly probléma volt nyáron a nagy kánikulában, amikor nem volt a magasabb területeken víz, tehát ott igazából az alatta lévő területeknek, például csobánkai lakosoknak kellene némi önmérsékletet gyakorolniuk ilyenkor, hogy ne fogyasszák el azt a vizet, ami ugye ugyanabból a medencéből érkezik a Szentendréről. Tehát ilyen szempontból érintettek is vagyunk, meg rengeteg csőtörés van nálunk is, tehát azt gondolom, hogy a térség sem különbözik az ország többi pontjától a probléma szempontjából, és aztán konkrétan pedig, hogyha rólam van szó, akkor az történt, hogy tavaly jelentkeztünk a Civil Kollégium Alapítvány egy éves közösségszervező programjába, mind a ketten ezzel a másik alapítótársammal együtt, I.S. Kingával, és így, hogy bekerültünk, ugye elméleti kurzusokat is elvégeztünk, ami ugye a képzésnek a része volt, illetve nagyon komoly gyakorlati óraszám várt ránk, amit valamilyen szervezetnél, vagy a sajátunknál, vagy valamilyen más országos szervezetnél kellett gyakorlattal eltöltenünk. És akkor én a kommunikációs hátteremnél fogva Andreától meghívást kaptam, hogy akkor a vízkoalíciót segítsem kommunikációs szempontból, és aztán így összefonódott a sorsunk, úgymond. És aztán nyilván egyre jobban beleástam magam a történetbe, egyre jobban megismertem így is, hogy nem voltam ott az elejénél, de azért nagyon sok fontos dolognak a részese lehettem, meg egy csomó mindenben tudtam talán segíteni ötletekkel is, nem csak a kommunikációs feladatokkal.
Igen, és hogyha még egy picit visszatérhet, jöttünk oda, hogy nagyon érdekesen alakult a civil kollégium alapítványnak az a hálózat építése és a vízkoalíciónak a története, mert hogy ugye egy közösségszervező társammal, Szulovszki István, aki Szentendrén szervez, azt gondoltuk, hogy a közösségi érdekérvényesítő csoportokat Pest megyében közelíteni kellene egymáshoz. És akkor először csak az ő csoportjuk, a civilkotta és a két eleven csoport, ugye a Gyáli és a Vecsési, azt gondoltuk, hogy akkor elmegyünk Szentendrére, és megmutatja a civilkotta, hogy ők ott milyen ügyeken dolgoztak, és egy kvázi civil sétával bejárjuk Szentendrének ezeket a helyeit, és mesélnek közben erről. És ez annyira jól sikerült, hogy utána azt gondoltuk, hogy akkor ezt így kiterjesztjük, és még több civil szervezettel vesszük fel a kapcsolatot, és aztán ebből egy ilyen civil sétarendszer is kialakult, és ez adta aztán azt az alapot, amire ráépült ez a CKA hálózat, és a vízkoalícióban is tulajdonképpen ez a 10 alapító civil szervezet, az tulajdonképpen ez a Pest megyei közösségi érdekérvényesítő csoportok, akik ugye elkezdtek egymáshoz elmenni, és megismerkedni, és civil sétázni, azok döntöttek úgy, hogy akkor a vízkoalícióban is, mert ők is érezték helyben, ugye szentendreiek is, vagy Budakalászon is, vagy Pomázon is, vagy Üllőn is, szóval, hogy sok ilyen településről érezték a problémát, és úgy gondolták, hogy akkor ebbe a koalíciós együttműködésbe részt vesznek.
Hát ez nagyon fontos tényleg, hogy akkor itt nem arról van szó, hogy egy ügy kapcsán hirtelen összeugrott egy csomó szervezet, hanem arról van szó, hogy ezt megelőzte egy ilyen közös ismerkedés, megtanulás egymásra, egy ilyen hálózatépítés, és akkor ebből lehet kinöveszteni egy ügyképviseletet. És hogyan kerültek bele akkor a szakszervezetek, hogy őket direkt ti kerestétek meg, illetve aztán az önkormányzatok szerepéről is beszéljetek kicsit.
Igen, a szakszervezetekkel még akkor vettük fel a kapcsolatot, amikor helyi csoportként, tehát eleven gyál, eleven vecsésként szerettük volna megérteni ennek a problémának a mélységét, és hogy egyáltalán tudjunk rá megoldási javaslatokat, akár egy petíciós követelés formájába összegyúrni. És ugye említettem, hogy valamilyen ismeretség révén, de már a fővárosi szakszervezet vezetőjével sikerült megismerkedni, és leültünk beszélgetni pont ezzel a Vecsési hölgyel, aki ugye ezt a dühös posztot írta. Így ketten kerestük fel a szakszervezet vezetőjét, és nagyon sok értékes információt mondott, ő is nagyon örült, hogy végre olyan lakossági fogyasztókkal találkozik, civilekkel, aki nem őket hibáztatja, hanem meg akarja érteni a problémát, és átlátja, hogy nem az egyszerű vizes dolgozókat kell hibáztatni ezekért a problémákért, hanem döntéshozói szintre kell lépni. És aztán ő révén, meg az ő ismeretsége révén jutottunk el más szakszervezeti szereplőkhöz, akikkel ugyanígy felvettük a kapcsolatot, és vagy személyesen, vagy online térben, mert egyébként valamikor akkor, tehát 20-21, ugye, akkor tört ki a COVID, és ilyen online találkozók, meg hát ugye többen messze is vannak, mert a többi szakszervezet, az például Szombathely, ugye a Vasi Víz, vagy Kecskeméten a Bács Víz szakszervezet, tehát, hogy ők távolabb vannak, vagy az Alföld Víz szakszervezet, úgyhogy velük személyesen nem tudtunk, de online tudtunk egyeztetni. És aztán a petíció szövegezésének a megírásába is nagyban támaszkodtunk az ő szakmai tudásukra, és kértük is a segítségüket. És valahogy sikerült egy ilyen bizalmi helyzetet kialakítani, hogy ők is örültek nekünk, hogy mi partnerként kezeljük őket, és nem ellenségként, és mi is örültünk annak a szakmai tudásnak, amit ők hozzáadtak ehhez, hogy mi pedig jól lássuk ezt a problémát, igen. Hát hogyha én mindig azt szoktam mondani, hogy mielőtt nem kezdtem el ezzel foglalkozni, azt se tudtam, hogy van olyan szó, hogy víziközmű. Szóval, hogy ez így alakul, igen, és ma már olyan szakmai tudásokkal vagyok felvértezve. Igen. Igen.
És önkormányzatok?
Akkor meséljünk az önkormányzatok. Igen, az önkormányzatok később jöttek be a vízkoalícióba, bár mi nagyon szerettük volna, hogy már az alapításkor is részesei legyenek. De első körben mi a saját a gyál vecsés körül a Pest megye 7-es számú választókörzet településeit kerestük föl, és azoknak a polgármestereit. És ugye jellemzően ebben a körzetben kormánypárti képviselők vagy polgármesterek vannak, és bár ők is érezték a problémát, el is ismerték, és megerősítették azokat a felvetéseket, amiket mi akkor már gyúrtuk ezt a petíciós szöveget, és elvittük ugye a polgármesterekhez, és meg is mutattuk nekik, még mielőtt ugye a nyilvánosságba ez kikerült volna, és tulajdonképpen egyet értettek. Tehát, hogy nem volt szakmai jellegű kifogásuk. Nyilván a magyarországi politikai környezetben azért tudjuk, hogy nem olyan egyszerű bejönni egy civil koalíciós együttműködésbe, úgyhogy ők nem is tették ezt meg, viszont tőlünk függetlenül, vagy hát nyilván a mi ráhatásunkra is, azt megtették, hogy 5 polgármester a mi körzetünkből írt akkor egy levelet az akkori államtitkárnak, kérve őket arra, hogy forrásokat helyezzenek oda, mert hát igenis, hogy probléma ez a településeken az ivóvíz minősége. Igen. És aztán miután mi ugye elkezdtük ezt az egész kampányt, vízhete programsorozatot hirdettünk, és maga ugye a petíciós felületen van gyakorlatilag egy regisztrációs űrlap, ahol lehet jelezni azt is, hogyha valaki csak a petícióhoz kíván csatlakozni támogatóként, hogy az aláírása megjelenhet, vagy a, hát a neve, a szervezetének a neve megjelenhet a petíció aláírójaként, mert ugye nem csak magánszemélyek, hanem ilyen módon szervezetek is kapcsolódhatnak ehhez, illetve, hogyha szeretne komolyabban is részt venni a vízkoalíció munkájába, akkor azt is tudja jelezni, és akkor, hogyha beregisztrál, akkor nyilván felvesszük vele a kapcsolatot, és ki van alakítva ennek az útja, hogy ő milyen módon tud belépni a közös munkába. És közben persze tovább léptünk a 7-es választókörzeten kívül, és kerestünk fel más önkormányzatokat is, és akkor már arra gondoltunk, hogy jó, hát hogyha a kormánypárti polgármesterekkel nem jutunk annyira dűlőre, akkor próbáljunk keresni civil polgármestereket. És tulajdonképpen így sikerült bevonni ebbe a munkába Szentendre önkormányzatát, vagy Pomáz önkormányzatát, vagy Nagytarcsa önkormányzata, szóval, hogy most már van jó néhány szereplőnk, most legutóbb Érd önkormányzata csatlakozott hozzánk, és onnan van is egy nagyon aktív képviselő, aki most a ebbe a választási ciklusban már nem indul újra, de mindenképpen szeretne, mert nagyon elkötelezetté vált a vízkoalíció munkájába továbbra is részt venni.
Meg én egy kicsit azt látom, mint ilyen később csatlakozott emberke, hogy ahol valamilyen komoly probléma adódik a településen, azért ott mindenképpen képbe kerülünk. Tehát most már van akkora ismertsége a vízkoalíciónak, meg már szerepeltünk annyit médiában, hogy akkor megtalálnak bennünket, és ez a fajta kapcsolat, hogy próbálunk segíteni kapcsolatokkal, tanácsokkal, bármilyen olyasmivel, amivel már rendelkezünk, szakmai ismerettel, ugye a szakszervezeti háttérnek köszönhetően, akkor elgondolkodnak, és mondjuk Érd is, ha jól emlékszem, akkor így jött be a koalícióba, tehát, hogy akik érintetté válnak, és előbb-utóbb mindenki valamilyen módon érintetté válik, akkor ott mégis felmerül, hogy hát akkor lehet, hogy érdemes lenne csatlakozni.
Igen, és ebből a szempontból még egy civil szervezetet kiemelnék, a Szigetvár Társaságot, aki nem olyan rég csatlakozott, és ők is úgy kerültek látótérbe, hogy egy másik tagszervezetünk ajánlotta be őket azzal, hogy ott van egy nagyon komoly fejlesztések utáni probléma, és az ottani hölgyel felvettük a kapcsolatot, és segítettünk adatkikérésbe, szakmai tanácsadásba, szóval volt egy segítő út, ami után végül is a társaság úgy döntött, hogy belép a vízkoalícióba, és hát ott másfél éve gyakorlatilag lajtos kocsin issza 5000 ember az ivóvizet, mert hogy úgy elrontottak egy fejlesztést, pedig ott még ugye pénz is volt arra, hogy fejleszték az ivóvízhálózatot, és valami mégis rosszul sikerült. Igen.
izgalmas, hogy pont Szigetvert mondtad, mert azt akartam pont elmesélni nektek, hogy ősszel jártam ott egy ilyen kisboltban, és esenyvizet akartam venni, és kiderült, hogy nincs, mert hogy mindenki hónapok óta, vagy lehet, hogy évek óta az esenyvizet iszik csap helyett, és kiderült, hogy valóban ebben a közértben van ez a folyamatos párbeszéd erről, és ebből is látszik, hogy tényleg ez mennyire így meghatározza az emberek életét, ez a problémakör. Nagyon izgalmas, amit így mondtatok erről a sok szereplőről, de ez még nagyon érdekelne engem, hogy amellett, hogy így mindenki megtalálja ebben így a saját érdekét, hogy így hogyan találják meg a szereplők a szerepüket egyrészt, másrészt meg, hogy azért azt nyilván tudjuk, hogy ilyen összefogásokat nagyon nehéz létrehozni, meg egyben tartani, mindig van, aki többet tesz bele, valaki kevesebbet, szóval, hogy érdekelne, milyen nehézségekkel találkoztatok, hogyan kezeltétek ezeket.
Igen. Alapvetően van egy úgynevezett plenáris online találkozónk, ez havonta egyszer egy ilyen esti két órás alkalommal van, de az igazi operatív munka az munkacsoportban zajlik. És a munkacsoportok ugye sűrűbben találkoznak. És ebben részt vesznek szakszervezeti szereplők, ugye önkormányzati szereplők, civil szereplők. És hát közösen gyúrjuk ki azt, hogy mi az a következő tevékenység, akció, bármi, amiben részt veszünk, és hogy milyen harcossággal, vagy milyen intenzitással veszünk ebben részt. És ugye itt valóban, ahogy elmondod, ugye a különböző szereplőknek különböző mentalitása, habitusa van, különböző dolgokat engedhetnek meg maguknak. Ugye a civileknek mindig egy picit nagyobb a mozgásterük, abból a szempontból, hogy akár nyomásgyakorlás, forró akciókat szervezzenek meg, és harcosabban is kiálljanak akár egy ügyért, míg mondjuk egy önkormányzat nyilván kevésbé teheti meg, már csak azért is, mert azért sok esetben kormányzati támogatás vesznek igénybe, és szóval, hogy ő nekik azért más a habitusuk, és megint más ugye egy szakszervezet, aki pedig elsősorban azért mégiscsak a munkavállalói érdekképviseletben mozog, és inkább egy tárgyalásos pozíciót vesz föl. És akkor ezek között próbálunk navigálni, hogy azért olyan harcosságot vigyünk be, ami még a többi szereplőnek elfogadható, de hogy azért érzékeljék, hogy nem csak tárgyalni vagyunk hajlandóak, hanem azért adott esetben erősebben is akár fogalmazhatunk, vagy csinálhatunk olyan dolgokat. Egyébként ez is egy ilyen nagyon érdekes, hogy most például a legutóbbi vízhete, ami most volt márciusban. Az áró eseményként kitaláltuk, hogy elmegyünk az Energiaügyi Minisztérium elé, elvisszük a bakancslistánkat, majd még erről is lehet beszélni, mert ugye ez egy kicsit több, ez 12 pontos követelést fogalmaz meg, szóval túléptünk már a petíciós pár dolgon. Szóval, hogy elvittük oda a bakancslistánkat, és akkor csináltunk ott egy ilyen kis skandálos flashmobot, ahol ilyen vizes jelszavakat, hogy a vízügy közös ügy, meg tiszta vizet a poharainkban, meg hasonló jelszavakat skandáltunk, és azért ez már egy kicsit harcosabb volt, de hogy ebbe így még teljesen jól be tudtak jönni az önkormányzati, vagy akár a szakszervezeti szereplők is, mert azt érezték, hogy ez még nekik is komfortos tud lenni. Szóval, hogy ebben mindig próbálunk úgy mozogni, hogy ez így minden szereplőnek lehetőleg jobb legyen. Igen, de azért ezek nem mindig, tehát, hogy van, aki mindig egy kicsit harcosabban, keményebben szeretne, és ütősebb dolgot, van, aki mindig egy kicsit jobban szeretne tárgyalgatni, szóval, hogy igen. És hát a munkamegosztás is gyakorlatilag azért úgy zajlik, hogy nyilván a szakmai részben erősebben vannak jelen a szakszervezeti tagjaink, és mondjuk az ilyen szervezeti kérdésekben, meg mondjuk a civil szereplők, szóval, hogy ezt is így próbáljuk, hogy mindenkinek, ami a területe, abban a munkában vegyen erősebben részt. De azért még egy dolgot kiemelnék, hogy van egy szakember, aki úgy került a látókörünkbe, hogy egyébként egy kritikát fogalmazott meg az egyik posztunkkal kapcsolatban, és írt nekünk Facebook üzenetet, és már a maga az üzenetéből látszott, hogy ő egy komoly szakember, és nagyon mély tudása van, és hát úgy vettük fel vele a kapcsolatot, hogy tulajdonképpen megköszöntük a kritikáját, és kértük is, hogy segítsen, hogy szakmailag jobban lássuk ezt a problémát, és aztán annyira jól sikerült ez az egymásra találás, hogy ő aztán 3 szakmai tanulmányt is készített nekünk a megbízásunkból, úgyhogy ez szerintem sokat emelt így a Vízkoalíciónak a szakmai tudásán.
Én még azt tenném ehhez hozzá egy kicsit a pozitív oldalról, hogy néha nehézség valóban ez, hogy mások az érdekek, meg az érdekérvényesítési lehetősége is nyilván egy önkormányzati szereplőnek, vagy akár egy szakszervezetnek, illetve a nyomásgyakorlási hajlandósága is, mondjuk így, de közben pedig behoznak olyan szempontokat, meg olyan perspektívákat, ami nekünk nem biztos, hogy van. Tehát, hogy nagyon sok szempontból ki tudják egészíteni azt, ami viszont a civileknek nem áll a rendelkezésükre, és ez sokszor ugyan vitákat generál, de mégis szerintem ez nagyon hasznos számunkra, hogy olyan látószögből is rá tudunk tekinteni erre a problémára, ami nem biztos, hogy magunktól eszünkbe jutott volna. Tehát, hogy én nagyon hasznosnak gondolom ezt az együttműködést minden nehézség ellenére, és hát egyik együttműködés se könnyű, szóval.
Civilek és civilek között sem. Mindig könnyű, igen.
Akkor térjünk rá most már részletesebben a felvillantott tevékenységeitekre, és szerintem folytassuk ott, amit már sokszor kiemeltetek most ennek az egész témának a szakmaiságára. Tehát, hogy ez alapvetően egy ilyen szakértői téma, amit mondtatok, hogy ti sem voltatok pontosan tisztában ezzel. Viszont közben azt láttuk, hogy szoktátok hangsúlyozni, hogy nem egy szakértői csoport vagytok. És hogy az a kérdésünk, hogy hogyan, mennyire tudnak, mivel bekapcsolódni azok, akik szintén nem szakértők, illetve hogy akár nem szerveződő embereket hogyan tudtok bevonzani.
Igen, hát ezzel a bázisépítéssel nagyon küzdünk. És főleg azért is küzdünk, mert azt szoktuk mondani, hogy ez a probléma a föld alatt van, és nem látható, ugye ezért is szervezünk, és akkor itt van mindjárt az egyik tevékenység, fotókiállítás és csőkiállítást. Tehát a fotókiállítást ugye abból, amit városi, helyi csoportokba beraknak az emberek, hogy nálam most ilyen barna, olyan sárga, nem tudom én, mi jött a csapból, illetve hát biztos emlékeztek Debrecen példájára, ahol ugye egy beszakadó útba eltűnt egy autó, és az is azért volt, mert alul szivárgott a víz, és meglazult a föld, és akkor egy bizonyos ponton ugye beszakadt az út. Szóval, hogy ilyen képekből csinálunk fotókiállítást, és pont a szakszervezeti tagjaink pedig szoktak hozni ilyen olyan csöveket, amit a föld alól ugye kiszednek, mert mondjuk csőtöréskor, vagy megrepet, vagy bármi ilyesmi, és ki kellett cserélni. És akkor ezeket szeretjük mutogatni, mert tényleg megdöbbentő, hogy néz ki az a hálózat, amin keresztül egyébként az ivóvíz folyik az otthonainkba. Úgyhogy próbáljuk láthatóvá tenni azt, ami a föld alatt zajlik. És akkor, amikor ilyen kiállítást szervezünk, például volt ilyen a parlament előtt a Kossuth téren, akkor például az aláíróinknak, ugye az Alhangon fut ez a petíció, szoktunk küldeni levelet, hogy jöjjenek segíteni, felállítani a kiállítást, meg egyáltalán ott szórólapozni, meg ilyesmi, és akkor volt is, aki jött és segített, és például van olyan önkéntes ilyen módon, aki ma már bekapcsolódott, vagy bekapcsolódni látszik a Vízkoalíciónak a munkacsoportos munkájába, tehát, hogy ő nagyon sokat jött Vízhetén önkénteskedni, ilyen fotókiállításoknál jött önkénteskedni, szóval ő nagyon intenzíven kapcsolódik hozzánk önkéntesként, mert alapvetően a Vízkoalícióba szervezeteket várunk. Úgyhogy vannak ilyen szép történeteink, de hogy valóban az a fajta nagy társadalmi tömegbázis sajnos még hiányzik az ügy mögül, ez azért látszik ugye a petíció aláírás számában is, hogy miközben ennyire fontos téma ugye az ivóvízellátás, a közben azért nem arról szól a történet, hogy 50 000 aláírásunk van, hanem kb. 6-7 000 környékén jár, most pontos számít nem is tudok. Úgyhogy vannak terveink arra nézve, hogy hogyan lehet jobban bevonni az embereket, de ugye erre egyrészt erőforrás, anyagi és emberi kell, úgyhogy most mindenféle ilyen pályázataink vannak bent, és hát nagyon szeretnénk létrehozni egy ilyen vízőrző online felületet, vagy egy vizes makettet, szóval, hogy vannak különböző terveink, meglátjuk, hogy mit tudunk a jövőben megvalósítani. De a vízhete, amit most már idén harmadik alkalommal csináltunk, az is arról szól, hogy helyben, helyi eseménnyel, vizes eseménnyel be lehet kapcsolódni, és itt tágra nyitottuk. Tehát nem csak az ivóvízellátás, hanem vízszegénység témában, szennyvízkezelés témában, felszíni vizek, tóvédelem, szóval bármi, ami vízhez kapcsolódó témában be lehet regisztrálni a vízhetje programsorozatra, bármivel, játékkal, komoly szakmai konferenciával, sétával, szóval bármivel, ami...
Illetve, hogyha jól láttuk, akkor a vízhetéhez kötve jelentettétek meg az eddigi években a szakértői tanulmányotokat is.
Így van. Mindig a vízhetének egy konferenciája, vagy nyitó, vagy záró konferencián mutattuk be a szakmai tanulmányt, és utána vált nyilvánossá. Igen.
És erről akkor kicsit kapcsolódva kerekasztal beszélgetés is van általában a tanulmány bemutatása után, amin szakszervezeti és önkormányzati, illetve szakmai szereplőket is meghívunk. Igyekszünk általában a döntéshozói oldalt is képviseletre bírni, ez idén sajnos nem sikerült, de azért is...
De tavaly eljött az új víziközmért felelős államtitkár Vénémet Zsolt, és azért azt nagy eredménynek tartottuk akkor, hogy őt meg tudtuk szólaltatni, igen.
És az, hogy egyáltalán ugye ő kineveztek egy ilyen külön felelős szemét a vízágazat élére, hiszen ez az egyik követelésünk volt, és majd beszélünk a vakanslistáról, de most azt néztem, hogy jól emlékeztem, hogy nagyon az elején is szerepel, tehát a második pont ez, hogy a vízellátás összeomlásának a veszélye még mindig nem része a közbeszédnek, tehát hogy ezért is nagyon nehéz a bázisépítés, részben, amit az Andi mondott, hogy a föld alatt van, de hogy tényleg nem, amíg folyik víz a csapból, addig nem érzik át az emberek ennek a súlyosságát, és ez nagyon jól kijött a konferencián, tehát a szakmai szereplők ugyanezt gondolják, és ugyanezzel küzdenek, tehát a vízes ágazatban dolgozók, a bármilyen víziközmű szolgáltatók, tehát akik közelről látják, hogy milyen állapotban van ez a rendszer, ugyanezzel küzdenek, hogy nem tudják átvinni ezt az üzenetet, hogy nagy a probléma is, hogy mindenkinek rá kellene döbbennie, mert ugye csak közösen tudnánk kellő nyomást gyakorolni a döntéshozók felé, hogy történjen valami.
Igen, és hogyha jól érzékeltük, akkor azért nektek ez is az egyik célotok, ez a szemléletformálás, ismeretterjesztés. Most az Andrea beszélt látványos, ötletes, kreatív, direkt akciókról, illetve offline akciókról, de hogy említettétek, hogy Ági, te így kerültél be először közvetlenül, hogy a kommunikációért feleltél, és azt néztem felkészülvén az adásra jobban részletesen, hogy nagyon, nagyon profi, látványos online kommunikációtok is van, a honlap gyönyörű, és hogy videókat is készítetek, informatív vízes híradó, igen. Tehát, hogy azért rajtatok nem múlik ez, hogy...
Igen. A vizes iradónak az Ági írja meg mindig a szövegét.
A forgatókönyvet.
Igen.
Igen, hát az az igazság, hogy alapvetően nem gondoltuk, hogy ez a feladatunk lesz, és egy darabig szerintem igyekeztük is egy kicsit tolni magunktól, de egyszerűen rá kellett jönnünk, és tényleg ez a konferencián megint csak nagyon hangsúlyosan kidomborodott mindenki részéről, hogy a szemléletformálást egyszerűen nem tudjuk megúszni. Tehát, hogy az is látszik pont a legutóbbi tanulmányunkból, de egyébként ugye azóta az Állami Számvevőszék is készített egy nagy felmérést az elmúlt 5 év a hazai vízhelyzetéről, hogy nagyon nagy a pazarlás. És ennek részben oka, hogy nagyon olcsó a víz, tehát hogy az egész hozzáállásunk a vízhez, és ugye ami a csapból folyik, az igazából a természetes vizeinkből származik, tehát hogyha azt elpazaroljuk, akkor ott sem lesz már, tehát nem lesz onnan kitermelni, de hogy ezeket átlátni, ezeket nagyon komoly információk lennének szükségesek, illetve nagyon komoly ismeretterjesztő feladat lenne, és valószínűleg nem tudjuk megúszni, tehát hogy muszáj ezt nekünk is csinálni. Részben a vizes iradó, az ugye alapvetően azért a mi tevékenységünkről szól, illetve hogy az elmúlt időszakban mindig egy időszakot ölel fel, hogy akkor miket csináltunk, milyen akcióink, eseményeink voltak, de nyilván mindig próbálunk, és ebben mindig valamennyire benne van az is, hogy próbáljuk ráirányítani mindenkinek a figyelmét, hogy ez egy mennyire, hát hogy mennyire az utolsó utáni pillanatban vagyunk gyakorlatilag a vízfelhasználással. És az egyéb kis videóink, meg a Facebook oldalunk, igen, és most még hadd büszkélkedjünk, mert most már van egy storytelling oldalunk is, ahol ugye igen, a vízkoalíció történetét képekkel illusztrálva, tehát hogyha valaki teljesen új ebben, és még soha nem találkozott vele, akkor itt elég jól tud tájékozódni viszonylag rövid idő alatt, és képbe tud kerülni.
Ezt tanúsíthatom, és ennek az oldalnak a végén nagyon látványos diagramokban mutatjátok meg.
Igen, azt a mostani tanulmányból a képeket, igen. Én még egy picit oda-vissza kanyarodnék, hogy ezt az edukációs dolgot én mindig úgy szeretem elhelyezni, hogy ugye nem az a fő feladatunk, hogy edukáljunk, hanem mi egy érdekérvényesítő kampányt viszünk. De annak nyilván része, hogy meg kell, hogy mutassuk, hogy miről szól ez a probléma, hogy az emberek átérezzék ennek a súlyát, hogy akár kapcsolódjanak, vagy támogassanak minket ebben a folyamatban.
És akkor talán mondjatok is pár ilyen példát, hogy akkor mi is ez a probléma, és mi az igazi tét, mert egyébként nagyon izgalmas a kommunikációtokban, hogy vannak ilyen mindenféle megdöbbentő számok, mert voltam így elhangzott, hogy nem tudom, a 86% az ivóvíz
hálózatnak kockázatos. Igen, igen.
De hogy meséltek egy kicsit erről, hogy akkor így a hallgatók előtt is kirajzolódjon ez a kép pár példát.
Igen, mondod.
Próbálok, itt készültem. Okay. Tehát ugye egyrészt a mai vízvezeték hálózatnak a csövei, azok ilyen 50-100 évre vannak kalibrálva. Egyébként az az érdekes, hogy minél régebbiek, annál tovább bírják, tehát az ólomcsövek azok tovább bírják, mint az új műanyagcsövek. És ehhez képest a jelenlegi felújítási ciklussal, és most ezt itt keresem.
324
év, ez egy országos átlag, tehát ennyi idő alatt újul meg egy szakasz a vízvezetékrendszeren belül, ami ugye jól látható, hogy ennyi ideig nem tartanak a csövek, sőt még a többszörös időig sem. Igen, tehát az országos átlagos vízvesztesség az olyan 25%, ami szintén óriási, tehát mondjuk például Németországban azt hiszem ilyen 6, és ott már ettől teljesen kétségbe vannak esve, de vannak olyan területek, például pont ez a Miskolci régió, ahol 60 fölött van, és nem csak ez az egyetlen ilyen terület, tehát ilyen 40 és 60 fölötti vízvesztesség. Tehát ez azt jelenti, hogy ahol szolgáltat, kitermelik a vizet, onnan mire eljut a mi csapunkhoz, addig a 60%-a elfolyik mindenféle apró repedéseken, vagy nagyobb töréseken, vagy csatlakozási pontokon, tehát mindenféle problémák, tehát maga a hálózat előregedettsége miatt. Aztán,
és bocsánat, csak ehhez meg még tegyük még hozzá azt, is, hogy az állami számvevőszéknek, igen, hogy ez mibe kerül.
Ez 17 ezer.
17
milliárd.
Igen, 17 milliárd éves szinten forintosított veszteséget jelent az, hogy 25%-a elfolyik a víznek. Ezt ugye az állami számvevőszék jelentéséből láttuk mi is, igen.
És hát nagyjából szintén a mi tanulmányunkban, az a mi tanulmányunkban van, hogy olyan két csőtörés jut körülbelül 1 kilométernyi vízhálózati szakaszra, tehát egy csőszakaszra. Ez is egy átlag, van, ahol ennél kevesebb, van, ahol több.
Évente?
Évente, szerintem. Wow. Évente, igen.
Hát úgy értve, hogy ugye kilométerenként egy vagy két csőtörés történik, uh-huh. Tehát hogy azért az... Szóval nem olyan sok az 1 kilométer, ahhoz,
és ugye 3 tanulmányunk, igen, van, és az látszik egyébként minden számban nagyjából, amit elmondtunk, hogy nincs javulás.
Uh-huh. Sőt, így főleg a felújítási ciklusban, meg ugye a víz, az értékesítési veszteségben így folyamatosan picit növöget. Igen. És még egy dolgot emeljünk ki a tanulmányból, mert ugye most jelen pillanatban zajlik ez az integráció, ugye az államosítás közkeletű nevén, bár ezt azt mondják, hogy nem az, de nem baj. Szóval, hogy a mi tanulmányunkban az is megjelenik, hogy összehasonlításra került, ugye ezek a számok az állami és az önkormányzati szolgáltatói területen, és az látszik, hogy az állami szolgáltatói területen minden mutatószámban rosszabbul teljesít az állam. És akkor ugye ezt mi folyamatosan kérdezzük, hogy önmagában attól, hogy tulajdonosváltás történik, mitől lenne jobb a szolgáltatás? Tehát nyilván nem a tulajdonosváltástól lesz jobb, hanem a beletett szakmaiságból, a beletett finanszírozásból, anyagi háttérből, és ahhoz ugye nem feltétlen kellene a tulajdonosváltás. Tehát, hogy itt is van azért egy kis nézeteltérés.
És ezek a számok, ezek úgy is így néznek ki, hogy ugye nagyjából 50-50% egyébként ma az állami tulajdonú vízi közműszolgáltatók és az önkormányzat, ami egy kicsit ugye eleve ilyen abszurd, mert hát az önkormányzat is valamennyire az állam, mindegy, szóval, hogy az önkormányzat tartja fenn és finanszírozza, és az államiak azért kapnak pénzeket, tehát állami támogatásokat ilyen adhok alapon, vagy hát ilyen kiválasztásos alapon, nem túl nagy összegeket, de azért kapnak, és még így sem tudnak jobb eredményekkel szolgáltatni, mint az önkormányzatiak. Az önkormányzat is nyilvánvalóan, amikor teheti, akkor pumpál pénzt a saját vízi közmű cégébe, hiszen neki érdeke, hogy működő vízszolgáltatás legyen a településén. Tehát, hogy az a nagyon durva, hogy még így sem jobbak az eredményeik.
Igen, és hogy mitől van ugye ez a leromlott állapot, azért arról is beszéljünk, hogy több mint 10 éve befagyasztották a víz árát. És ráadásul még történt egy 10%-os csökkentés is, és plusz kivetettek egy közműadót ugye a szolgáltatókra, hogy a hálózat után, a szolgáltatás után ők fizessenek közműadót az államnak. Most ezt a közműadót egyébként ez is szerepelt a követeléseinkben, hogy ezt vagy töröljék el, vagy fejlesztési tartalékba, hogy lehessen belőle a hálózatot fejleszteni. Most úgy tűnik, hogy 2025-től kivezeti ezt a kormányzat, tehát nem lesz ez a közműadó, illetve ugye ennek az árbefagyasztásnak az eredménye lett az, hogy azt mondják a szakemberek, hogy 1000-3000 milliárd forint hiányzik az ágazatból a fejlesztésre. És ez rettenetesen nagy szám. És amikor arról beszélünk, ezt szeretem kihangsúlyozni, hogy ugye a vízszolgáltatás nagyon sok áramot igényel. És ugye történt most nem olyan rég egy árrobbanás is az áramban. És ők, a vízszolgáltatók egy nagyon magas áron kapják az áramot, de ők a befagyasztott áron kell, hogy szolgáltassanak az áramos cégeknek, meg hát mindenféle cégnek, nem csak a lakosságnak. Most ugye ebbe történt némi változás, tehát hozzányúlt a kormányzat ehhez az árkérdéshez, de még itt is nekünk bajunk az, hogy nem tettek különbséget a között, hogy most egy iskola, kórház, óvodáról van szó, vagy pedig például egy akkumulátorgyártó üzemről. És azért ezt mi itt is problémának tartjuk.
Meg azt is tudjuk ugye a szakmától, és ezért is jó, hogy van egy kapcsolatunk, hogy ez nagyon jól hangzik, de azért ez egy ilyen sebb tapaszt ezen az egész történeten, hogy most a nem lakossági szolgáltatóknak megemelték a vízdíjat, ez ugye 24. január 1-től történt, de hát sokkal nagyobb a lakossági fogyasztók, tehát ilyen, nem emlékszem pontosan, de 80-20%-os körülbelül az arány, tehát hogy ez igazából nem fog egy nagy megváltást hozni a vízi közmű ágazatnak, de nyilván most választási év is van, tehát nyilvánvalóan nem akartak ehhez hozzányúlni. Amit még az Andihoz kiegészítésképpen mondanék, igen, tehát hogy az a baj, hogy ugye 13 óta a befagyasztott áron elenyésző összeget fizetünk. Tehát a mi tanulmányunkban a tanulmány szerzője egy ilyen érdekes kis összehasonlítást hozott, hogy 9 darab kakaós csigát tudunk venni azon az áron, amennyit havonta fizet egy átlagos vízfogyasztó ma Magyarországon a vízért.
Vagy pedig 10 darab ilyen ásványvizes, ilyen másfél literes palackot. Tehát az egy havi vizet, azt ugye nem csak ivóvízre,
igen,
hanem
hát főzésre. Mindenfélere használjuk, ugye a vészét is azzal húzzuk le, ami önmagában elég borzasztó, de hogy ez 1690 forint plusz áfa, tehát semmi nincs ma, amiért ilyen keveset fizetünk, tehát bele sem gondolnak az emberek, és ennek egyértelmű következménye, ami viszont az állami számvevőszék vizsgálatában volt, hogy 16%-kal nőtt az egyfőre jutó vízfogyasztás 2013 óta, ugye akkor, tehát a 13-as áron lett befagyasztva, az lett a rezsivédett vízdíj, és ez egyébként ez az összeg, amit fizetünk, ez az átlagos, mai magyar átlagos jövedelem 1,65%-a, amit a vízért fizetünk. Tehát, hogyha belegondolok, hogy mit költünk el ma a boltban, mondjuk, hogyha a vacsorára valót veszünk, akkor ez ilyen vicces összeg.
Igen, de hogy még csak egy mondat ehhez, hogy ugye emiatt van ez a vízpazarlás is, és közben pedig folyamatosan próbáljuk érzékeltetni, hogy és ezt ugye amikor Vénémet Zsoltnál benn voltunk egy egyeztetésen, mert fogadott minket, tehát hogy ez is egy nagy eredmény a mai magyar közéletben, igen, hogy ott is elmondtuk, hogy az emberek nem nagyon érzik a víz értékét, de hogy mi történik kormányzati szinten? Az történik, hogy például 30 évre titkosították a vízdíjjavaslatokat. Ugye azt a vízdíjjavaslatot, amit minden évben a MEG, ez a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, ugye a kormányzatnak le kell, hogy tegyen, hogy ha piaci áron akarnánk az ivóvizet szolgáltatni, akkor az mibe kerülne? És ezt nem tudhatjuk.
És még, ehhez, hogy bázisépítéshez visszakapcsolod, szóval ez például egy nagyon nehéz dilemma számunkra, hogy ugye úgy lehetne jól bázist építeni és sok embert bevonni, hogyha nem kampányolunk amellett, hogy legyen drágább az ivóvíz. De közben mi pontosan látjuk, mert közel vagyunk a történethez, meg a problémához, hogyha ilyen áron adjuk a vizet, az egyenes út a katasztrófa felé. Tehát, hogy egyszerűen muszáj az értékén, mert ugye a mostani ára az a kitermelés költségeit sem fedezi. Tehát, hogy az egyértelműen a felé visz, hogy tönkre mennek a vízi közmű cégek. Na most akkor ez kell valahogy ugye olyan egyensúlyba hozni, hogy egyébként meg is értsék ezt az emberek, hogy muszáj többet fizetni érte, de közben mégis támogassák a munkánkat olyan szinten is, hogy csatlakoznak a koalícióhoz.
Igen. Illetve hát, hogy legyen ebben egy különbség, hogy akár szociális alapon is tegyenek különbséget a között, hogy milyen háztartás vagy milyen rétegnek és mennyiért adjuk a vizet. És ez nincs meg, mert hogy ma Magyarországon mindent ilyen fűnyíró elvszerűen döntenek el. Igen.
Igen, egyébként a szakszervezeti tagokkal szoktunk erről vitatkozni egy kicsit, és ők kifejezetten nagyon hangsúlyozzák ezt mindig, hogy nem szeretnék, hogy ilyen olcsó, ilyen alacsony áron kapja a vizet, például az, aki mondjuk a medencéjét tölti otthon, mert az ugye egy teljesen más kategória, mint aki, és akkor mellette vannak, akik pedig a közkútra járnak a vízért a mai napig. Tehát, hogy igen, tehát, hogy itt egészen egyszerűen muszáj lenne valamilyen hasonló sávos dolgot bevezetni, ez egyébként a bakancslistánknak is része, mint ami mondjuk most már a gáznál van, meg talán a villanynál is, most így nem is emlékszem, de...
Mindjárt rátérünk az eredményeitekre, például az államtitkárság létrehozására, amit már említettetek, de még egy kicsit a bakancslistáról beszéljünk. Ugye most a hallgatók is röviden képet kaphattak az ilyen sokkoló számok alapján arról, hogy milyen szörnyű a helyzet, és hogy ez még romlik is. Ti viszont létrehoztatok egy bakancslistát, ami a helyzet javítását célozza, és... Egyrészt az a kérdésünk, hogy ez mennyire követelés, vagy egy ilyen ellenőrző lista, egy cselekvési terv, mert hogy ezt egy nagyon látványos akcióval a döntéshozóknak nyújtottátok át, ugye egy koszos vízben lebegő palackban. Viszont vannak a titeket, vagy minket, társadalmat érintő követelések is, például a társadalmi kontroll, összefogás, ami nem csak a döntéshozók felé irányul, tehát hogy nem összezavaró-e, vagy ezt hogyan kezelitek, és a másik kérdés egy apróság, hogy vagy miért ezt a kifejezést választottátok, ami egy, hogy azért-e, mert egy pozitív kommunikációt akartatok hozni, ez nem egy túl érdekvédelmi kifejezés, vagy azért, mert egyszerűen ez nem teljesen egy petíciónak nevezhető valami.
Mármint, hogy a bakancslista nevet,
igen,
ugye?
Igen,
a bakancslista név az valóban azért született, mert ez nem egy petíciós követelés. Olyan értelemben, hogy nyilván vannak benne kifejezetten követelésszerű dolgok, de vannak benne pont, amit az Ági is említett, hogy még ugye ez az ivóvízellátásnak a kockázatai nem része a közbeszédnek, és hogy azzal azért társadalmi szinten van dolgunk, vagy ugye, hogy társadalmi egyeztetést szeretnénk ebben a témában. Itt tettünk is lépést, elküldtünk egy felkérő levelet a Parlament Fenntartható Fejlődés Bizottságának minden tagjának, ugye az elnök úrnak is, és az összes kormánypárt és ellenzéki tagnak is, azzal, hogy ez a FFB ülés adjon teret annak, hogy legyen egy folyamatos társadalmi egyeztetés, ahol civilek, szakmai szereplők, döntéshozók közösen beszéljék át a folyamatokat, kaphassanak tájékoztatást, és akár bele is szólhassanak bizonyos törvényhozási folyamatokba. Erre június 10-ig adtunk határidőt, hogy válaszoljanak vissza, és ez a felkérésünk, ez tényleg csak akkor él, ezt mi nagyon hangsúlyossá tettük, ha minden szereplő visszaír, hogy nyitott erre a folyamatra. Abba nem szeretnénk belemenni, hogy mondjuk csak az ellenzékiek, és akkor velük társalgunk, tehát hogy ez akkor tud valóságos és tartalmas társadalmi egyeztetés lenni, ha ebbe a döntéshozók is részt vesznek, és a kormánypárti bizottsági tagok is. Úgyhogy most erre várjuk, hogy mi lesz a válasz, eddig kettő választ kaptunk, úgyhogy majd még egy kicsit nyomjuk őket, hogy visszaválaszoljanak. Igen, mondjad.
Csak kiegészítésképp, hogy és az egy nagyon fontos pont még ehhez, hogy rendszeres. Tehát azt szeretnénk, hogyha ez a találkozó rendszeres lenne, mert eddig az a tapasztalatunk, hogy kapunk ígéreteket, és akkor valami történik, és utána nagyon hosszú ideig megint nem történik semmi, illetve nem kapunk visszajelzést arról, hogy egyébként amiben megegyeztünk, az ügyben hol tart az ígéretnek a teljesülése. Tehát, hogy ezekkel nagyon sokra nem megyünk. Tehát az lenne a jó, hogyha mindig lenne egy olyan rendszeres időpont, ahol számon tudnánk kérni, hogy akkor most ez volt legutóbb, és akkor ez most hol tart, és mi lesz a következő lépés.
És akkor ugye a Bakancs Isten természetesen vannak olyan konkrét követelések, ami azért a petícióban is megfogalmaztunk, ez az országos csőcsere program, amit most például évelején szintén az államtitkár úr bejelentett egy olyat, hogy országos rekonstrukciós program, csak hát állami szolgáltatói területre érvényes, meg kevés összeggel, és még csak a tervezés fázisa, tehát, hogy például ugye beadtunk most egy adatkikérést, amiben arra is rákérdezünk, hogy ez hol tart, ugye nem csak erről volt szó, hanem egy országos raktárbázisról, létrehozásáról, ami szintén állami szolgáltatói terület, és ugye szó volt még egy ilyen önkormányzatok konzultációs tanács, ami szintén az állami szolgáltatói területen lévő önkormányzatoknak hoznák létre. Úgyhogy ezekre a bejelentett tervekre is rákérdeztünk, illetve arra is, hogy most hogyan készülnek föl a nyári nagy fogyasztásra és a várható vízhiányos időszakra, mert hát láttuk korábban. És akkor ugye itt a számokról is, hogy a számokat nem annyira szeretik az emberek, de hogyha azt emlegetjük, hogy Solymáron egy hétig 40 fokban nem volt víz, vagy Érden karácsony előtt az ünnepi készülődésben szintén egy hétig nem volt ivóvíz. Azért ezek talán beégnek így az embereknek az emlékezetébe, vagy a tudásába, és igazából ezeket is szeretnénk használni, ezeket a történeteket, amivel felkeltjük a veszélyérzet figyelmét. Aztán ugye azt is szintén az állami számvevőszék jelentéséből is láttuk, de ezt már korábban mi is a szakemberektől tudtuk, hogy valójában ahhoz, hogy lehessen egy országos hálózati rekonstrukciós program, ahhoz jól kellene látni, hogy hol vannak a kockázatok. De nincs egy országos kockázat elemzés, és azért nincs, mert gyakorlatilag volt egy úgynevezett integrált adatbázis, ICVA nevezetű adatbázis, amire 5 év és 5 milliárd forintot elcsesztek, hogy szépen mondjam, és gyakorlatilag üzembe lett helyezve, de nem használják. És pedig ahhoz, hogy jól lássuk a kockázatokat, ahhoz egy egységes értékelésre lenne szükség, és ez most nincs.
Egy kicsit igazat adok egyébként, mert ez valóban ez a bakancslista egy kicsit ilyen mix, de nagyon fontos pontok vannak, amik az érdekvédelem mellett szerepelnek. Tehát ugye egyrészt benne van ez a sávos vízdíj kialakítása, a lakossági árszint megtartása mellett, benne van a vízdi adóterheinek az ástruktúrálása, tehát hogy a 27%-os áfa helyett kerüljön egy alacsonyabb adósába, hiszen ez a mai napig nem történt meg, és itt mindig a kedvenc példánk a Túró Rudi, ami már 18%-os adósában van egyébként, tehát az ivóvízünk viszont nem. De a másik, ami nagyon fontos, és majd mindjárt még erre is kitérek, de a vízi közmű vagyon közösségi tulajdonban maradása, tehát az is egy nagyon fontos társadalmi érdek, hogy ne lehessen, ugye mindenkinek van ilyen félelme, hogy az államosítás után aztán majd a koncesszió lesz a következő lépés, és egyébként a szakszervezeti tagjaink, illetve a vízi közművek azok kifejezetten számítanak erre, tehát hogy ez senki nem gondolja, hogy ez csak egy ilyen falra festett ördög volna, illetve az önrendelkezés erősítése és a társadalmi kontroll, és még amiről nem beszéltünk, az a munkavállalóknak a helyzete, mert hogy az a másik nagyon nagy baj, hogy nem csak pénz nincs, illetve a kettő nyilván összefügg az ágazatban, hanem elvándorlás van. Tehát munkavállalói elvándorlás van, alacsonyak a bérek, rettenetesek a munkakörülmények, tehát azért mikor mínusz nem tudom én mennyibe kell ott ásni a kint a szabadban, és folyik a víz, és odafagy, és stb. Tehát hogy nyilván nem annyira szalad oda bárki dolgozni, különösen olyan bérekért, amit ma fizetnek. Tehát, hogy nincs képzés, illetve nagyon elenyésző, azt hiszem, és nem is igazán szakmailag nem is igazán megfelelő, tehát nincs utánpótlás a szakmai szakmához értő emberekből, tehát itt nagyon fontos dolgok látszanak a jövőben, ami miatt mondtuk, hogy ez egyelőre nem javulni, hanem romlani fog, tehát ez tényleg rengeteg pénzt és odafigyelést kellene beletenni az ágazatba, hogy ez legalább megállítani lehessen.
Nagyon magas ugye a korfa is, tehát ugye ilyen 50 fölött van, és 10-20 éven belül nagyon sokan el fognak menni nyugdíjba, és nincs az az utánpótlás, és pont a szakszervezeti tagjaink szokták mondani, hogy lehet harcolni ugye a csőcsere programért, de hogyha nem lesz szakember, aki ezt végrehajtsa, akkor
igen. Igen, ez ismerős más ilyen állami területekről is ez igen. A probléma. Igen.
Csak ugye víz nélkül nem sokáig bírjuk, tehát ez igen. Csak pár nap.
Jó. Sokat beszéltünk most akkor arról, hogy mi is a helyzet, meg hogy mik a konkrét követeléseitek, és mert belekezdtetek abba is, hogy milyen konkrét eredmények vannak. Léci, emeljetek ki, vagy foglaljatok össze, nem tudom, 2-3-4 pontban egy-egy ilyen eredményt, amire büszke vagytok, meg mondjátok el azt is, hogy ha vannak ennek ilyen korlátai, vagy ilyen kritikái.
Igen. Hát alapvetően ugye az, hogy létrejött egy víziközműért felelős államtitkárság, ezt már nagyon nagy eredménynek tartjuk. És az is, hogy az államtitkár úr bejelentett különböző intézkedéseket, ami hát gyakorlatilag, amikor megjelent ez az újságcikk, hogy országos rekonstrukciós program, akkor felkeltettük, hogy hurrá, hát ugye itt van a petíciós követelésünkben az országos csőcsere program, ugye ezt szerettük volna. De hát nyilván, amikor elolvastuk a kvázi kisbetűs részt, hogy állami szolgáltatói terület, meg azt hiszem 200 milliárd forint, meg most még csak tervezésre, akkor azért szóval, hogy vannak ennek árnyoldalai, úgyhogy ezért is tartjuk szükségesnek ezt a társadalmi egyeztetést, illetve ezért kérdeztünk rá, hogy egyáltalán hol tart ez a folyamat, milyen prioritások mentén, és hogy tervezik-e utána önkormányzati tulajdonú szolgáltatói területre ezt kibővíteni. Aztán ugye ez az országos raktárbázis, ezt meg nyilván ez nem a mi követelésünkben volt, de ugye ezt az érdi helyzet hozta elő, amikor ott egy olyan alkatrész kellett, ami nem volt Magyarországon és Olaszországból kellett idehozatni, ezért volt egy hétig vízhiányos időszak, úgyhogy azért ez is. És aztán én szerintem ez a harmadik intézkedés is, ami egy ilyen önkormányzatok konzultációs tanácsa, ezt sem tudjuk még, hogy pontosan mit fog takarni, de hogy ez meg szerintem egy kicsit abba az irányba mozdul el, amikor ugye arról beszélünk mi, hogy önrendelkezést kell erősíteni, és hogy közben meg van ez az integrációs folyamat, de hogy azért mégiscsak legyen valami beleszólása az önkormányzatoknak, azért létrehoznak egy ilyen konzultációs tanácsot, hogy aztán most azoknak mennyire lesz valóságos beleszólása, az majd nagy kérdés, ezt majd nyilván a gyakorlat fogja megmutatni. Szóval, hogy azért azt látjuk, hogy ezek a kormányzati intézkedések valamelyest reflektálnak azokra a követelésekre, amiket mi megfogalmazunk. Persze mi azért ezekkel nem vagyunk elégedettek, szóval, hogy azért ez mindig egy kicsit így kifordítva van, de legalább valamilyen mozgás, és azért azt jelenti, hogy nézik azt, hogy mi mit mondunk, és mit mutatunk, akár a szakmai tanulmányba, akár, hogy miről kommunikálunk, és abba az irányba valamilyen intézkedések történnek. És ugye a vízdíjhoz is hozzányúltak, ugye a nem lakossági szinten, de hát azért ott is megfogalmaztunk kritikákat ezzel kapcsolatban, hát majd azt meglátjuk, hogy ebben lesznek-e módosítások. És hát ez meg egy kicsit ilyen negatív eredmény, hogy ha szabad ezt mondani, hogy mi ugye próbáltuk kikérni ezt a bizonyos vízdíj javaslatokat, és hát nem csak mi, hanem ugye itt a főváros is próbált ebben valahogy jól látni, meg nyilvánosságot adni ennek a dolognak, és hát ezeknek az eredménye lett az, hogy 30 évre titkosították, szóval, hogy itt meg azért egy negatív elmozdulás is történt ebbe a dologban.
Ez is egyfajta eredmény. Igen. Egyébként a konferenciánkra eljött ugye az állami számvevőszék igazgatója is, dr. Jakab Kornél, és ez is egy kicsit most egy támogatás számunkra. Egyrészt, hogy pont kijött az állami számvevőszéknek ez az elemzése, vagy vizsgálata, ami nem talán korábbi időtől kezdődött, de nem tudom pontosan, hogy egyébként...
2017-2022-es időszakot vizsgáltak.
De hogy mikor kezdték el vizsgálni? Tehát, hogy azt például nem tudjuk, hogy egy kicsit volt-e hatásunk arra, hogy egyáltalán megkapta ezt a feladatot az állami számvevőszék, vagy ez egy ilyen rendszeres feladata, tehát, hogy ezt nem tudom. De minden esetre annyira jól reflektált, és abszolút hozta ugyanazokat az adatokat, és azokat a problémákat, amit mi, hogy ez egyfajta ráerősítés most arra, hogy itt igenis lépni kell, tehát egy kicsit ezt is ilyen félig meddig eredménynek könyvelhetjük el. A másik ilyen ugye a kommunikáció részéről azért, tehát hogy azt gondolom, hogy most már azért elég sokat beszélünk erről, meg elég sok helyen, és most már azt tapasztaljuk, hogyha van valami, felröppen valamilyen kormányzati információ, tehát például lesz, hogy akkor álváltozás lesz, vagy ugye ez már tavaly nyáron volt egy ilyen, hogy akkor lehet, hogy másrészt, akkor már megkeresnek bennünket. Tehát, hogy most már azért szerepeltünk annyit médiában, nyilván ez soha nem elég, és még jobb lenne, ha még többet, és mondjuk a vízhetén ez mindig halmozottan jelentkezik.
Meg amikor valamilyen vízhiányos időszak van.
Kevésbé, de amint van valami országos hírt elérő, vagy országosan is magasan elérhető hír, ilyen szempontból, ilyen vízes hír, akkor biztos, hogy megkeresnek bennünket, hogy nyilatkozunk, mi erről mit gondolunk, mi az álláspontunk. Tehát, hogy ez is már egyfajta eredmény, tehát, hogy számolnak velünk, tehát valamilyen módon mégiscsak tényezők vagyunk már.
Igen, meg egy picit még a helyi viszonylatokra is. Ugye nem látunk rá minden helyi dologra, de én például gyára rálátok. És amióta mi itt erőteljesebben mozgunk a vízügyben, például gyár kapott közel 400 milliót arra, hogy új kutat létesítsen, hogy a hálózatot átmosassa, szóval, hogy valami helyben és egy kicsit lecsorog ebből. Igen.
Ez izgalmas, hogy akkor nem csak ilyen országos szintű eredményekről lehet beszélni, hanem akár helyi ügyekről
is. Fejlesztésről is, igen.
Mondtátok, hogy 2022 nyarán nagyon nagy vízhiány volt, és hogy akkor volt ez a solymári vízhiány is, és ez után történt az, hogy az államtitkárság létrejött, és leült veletek tárgyalni, hogy ez előtte volt?
Szerintem akkor még nem volt államtitkárság, ha jól emlékszem, valamikor talán 2023 év elején jött létre, igen, az államtitkárság, és a márciusi vízhetére fogadta el a meghívásunkat, akkor volt ő új államtitkár, igen, akkor állt fel a hivatal, igen.
Mert gondolom, hogy nektek ez egy ilyen nagyon jó momentum lehetett arra, hogy kihangosítsátok ezt az ügyet, meg feltételezem, abszolút, hogy az államtitkár is emiatt fogadhatta el a
meghívásokat. Igen, jó is, hogy említed ezt, mert ez a solymári vízhiány, ugye Menczer Tamás ott abba a régióba az országgyűlési képviselő. És ő tett bizonyos megjegyzéseket arra nézve, hogy ugye azért maradnak el a fejlesztések, mert a háború okozta válság, meg talán még a vízszolgáltatóra is, a helyi vízszolgáltatóra is tett némi megjegyzést, és akkor éppen az egyik szakszervezeti tagunk volt az, aki ezen így nagyon felháborodott, és megírt egy szöveget, egy kvázi válaszlevelet. És akkor mi ezt kitettük a Vízkoalíció Facebook oldalára nyílt levél Menczer Tamásnak, és szépen összefoglaltuk, hogy egyébként milyen kormányzati intézkedések vezettek oda, hogy, és hogy annak nincs köze a háború okozta válsághoz, és hogy egyébként meg a vízszolgáltatók milyen helyzetben vannak, tehát, hogy inkább kormányzati intézkedést kellene, mint hogy a vízszolgáltatót akár hibáztatni. És akkor ez ilyen nagyon-nagyon nagyot futott a közösségi médiába. Ha jól emlékszem, talán 10 000 fölött volt az elérése. És ennek azért az lett a következménye, hogy Menczer Tamás reagált erre, pedig azért valljuk meg, egy civil nyílt levélre nem annyira szoktak kormányzati szereplők reagálni, és azt hiszem talán egy Mondiner cikkben reagált konkrétan a vízkoalíciónak a felvetéseire, és ott még meg is említette, vagy hát a cikkben ugye megemlítették a vízkoalíció nevét. Szóval én azt gondolom, hogy talán ott volt egy ilyen valamilyen határátlépés, vagy hogy átütöttük az inger küszöböt. Ez egyébként is nagy nyilvánosságot kapott ez az egész Solymár, és ugye sokan elfeledkeznek róla, hogy nem csak Solymár volt érintett, akkor 11 település volt érintett vízkorlátozásban, vagy adott esetben vízhiányban, például Nagy Tarcsa is, vagy Pomáz is érintett volt ebben. Szóval, hogy azt hiszem, hogy az például egy ilyen inger küszöb átlépés volt, igen.
És az érdekelne még nagyon, meg szerintem sokakat az országban, hogy milyen egy államtitkárral beszélgetni, akár egy fesztiválon, vagy a Vízhete programban, egy kerekasztal beszélgetésen, akár egy tárgyaláson. Ezzel szerintem keveseknek van saját élménye.
Tapasztalata, ugye? Igen, igen. Hát pedig milyen jó lenne, hogyha ez tulajdonképpen teljesen normális dolog lenne, hogy egyeztetünk államtitkári szinten. Hát a Vízhete konferencián ott tulajdonképpen sok szereplő vett részt ebben a kerekasztal beszélgetésben, és így kevéssé volt lehetőség olyan nagyon mélységébe kifejteni az álláspontokat, és nyilván mindenki nagyon kíváncsi volt az új államtitkárnak a gondolataira, szóval, hogy azért ő ott elmondta, hogy miket tervez. És hát nagyon barátságosan meghallgatta a problémákat, el is ismerte, nyilván beazonosítottunk azért vitáspontokat, hogy most önkormányzati tulajdon, vagy állami tulajdon, és hogy az integráció és egyebek, de hogy teljesen jó hangulatú volt az a beszélgetés. És tulajdonképpen azért ugyanezt tudom elmondani arról is, amikor bementünk négyen képviseltük, pontosabban hárman képviseltük a vízkoalíciót, ugye volt egy önkormányzati, egy szakszervezeti, és ugye én, mint civil és közösség szervezőként, illetve eljött velünk a tanulmányunk szerzője is, de ő ugye nem vízkoalíció tag, ő egy felkért szakember. És akkor ott volt nem csak az államtitkár úr, de szakmai szereplők, meg államtitkári szinten segítők ebben a beszélgetésben. És hát azért nem szokott egy ilyen döntéshozóval való tárgyalás olyan sokáig tartani, de hogy ez így több mint egy órás volt ez a tárgyalási helyzet. És nyilván mi is elmondtuk az álláspontunkat, ők is elmondták az álláspontjukat, meg azért mi már ott kaptunk arra visszajelzést, akkor még a nyilvánosságban nem jött ki a hír, hogy a közműadót el fogják törölni, tehát hogy ezt nekünk akkor ott elmondták. De hogy igazából olyan igazán érdemi előrelépés azért nem volt ezen a tárgyaláson. Nyilván azt szerettük volna, hogy úgy váljunk el, hogy legyen ennek folytatása, és azt akkor már előrevetítettük, hogy Vízhete és meghívjuk őket, aztán ugye nem jöttek el most a 2024-es Vízhetére, de hogy azért ez a folyamatos kommunikáció, és azóta is ugye mindig küldünk levelet, tájékoztatáskérést, ezekre megkapjuk az ilyen általános válaszokat, és ezért is gondoltuk, hogy próbáljunk meg egy ilyen társadalmi egyeztetést létrehozni. Illetve azt még így kiemelném, hogy a Vízhetének ugye ez a záró esemény, amikor az Energiaügyi Minisztérium előtt ott voltunk, és oda vittük a bakancslistát, és ugye ott is hagytuk egy ilyen palacba zárt üzenetként. Akkor utána az történt, hogy bár érdemi felvetéseinkre nem reagáltak, de hogy az államtitkár úr kirakott egy Facebook posztot, ahol lefotózta ugye azt a kádat, egy ilyen kád koszos vízzel, és a kád szélére írtunk mindenféle üzeneteket, hogy vízvesztes évi 17 milliárd, meg hogy csőcsere program, meg egyebek, és írtunk egy ilyet, hogy is hangzott, Ági, hogy nem, nincs bal, meg jobboldali vízcsap, vagy valami ilyesmi. És akkor ezt ő így lefotózta, és kirakott egy ilyen kis szösszenetet, hogy hát már pedig lenne, hogy van, és a balból hideg, vagy meleg, és a jobból meg hideg víz folyik, vagy valami ilyesmi. És akkor így alá írtunk, meg hát nyilván mi is erről kommunikáltunk a saját oldalunkon, hogy hát egyrészt most már azért vannak egy karú vízcsapok. Másrészt meg, hogy hát hogy nagyon sajnáljuk, hogy csak ennyit emelt ki ebből a kis üzenetből, de hogy azért itt súlyos érdemi felvetések vannak, és nagyon szeretnénk, és nagyon várjuk, hogy erre is reagáljon érdemben. Hát ez azóta nem történt meg.
Ugye itt az volt a reakciónak egyébként a lényege, hogy hát, hogy most azért, mert leginkább egykaros csapok vannak, és az pont arról szól, hogy a víz az nem jobb meg baloldali. Igen, és hogy hát számunkra ez pont ezt szimbolizálja, és hogy nagyon szomorú, hogy ő meg pont nem ezt látja benne, de kicsit erre rímel az is, hogy azért az a tapasztalatunk a levelezéseink során, ugye abban én is elég sokszor részt veszek, hogy hát így pingpongoznak velünk, és ez egy nagyon szomorú dolog, hogy nálunk nem vesznek komolyan egy olyan civil szervezetet, aki egyébként egy országos problémáért küzd, és gyakorlatilag minden magyar ember vízellátásáért. Tehát, hogyha mondjuk írunk, kérünk választ, akkor a miniszterelnökség az átirányít bennünket a energiaügyi miniszterhez, tehát mondjuk, hogyha Gulyás Gergelynek írunk, mert mondjuk a kormányinfon azt mondja, hogy ezt és ezt kérte a Lantos Csabától, akkor rákérdezünk, hogy és ez hol tart, akkor átlabdázza a levelünket az energiaügyi miniszterhez. Hogyha pedig ott kérdezünk rá, akkor ugye V. Németh Zsolt azt mondja, hogy hát kérdezzük meg Gulyás. Tehát, hogy
igen. Tehát
így azért elég nehéz levelezni, és ugye mindezt nekünk kedvesen mosolyogva és udvarias levelekkel kell
igen.
valahogy és lekommunikálunk.
Hogyha már még eredmények, akkor azért azt is mondjuk el, hogy pont a 2023-as szakmai tanulmány bemutatója után meg a konferencia, ahol ugye a V. Németh Zsolt is részt vett, egyébként ott ő el is ismerte, hogy ez a szakmai tanulmány nagyon hiteles, és hogy teljesen rendben vannak ugye a számok is, amiket bemutattunk. És utána áprilisban történt egy kormányinfo Gulyás Gergely, ahol felkérte az Energiaügyi Minisztériumot arra, hogy dolgozzon ki egy ilyen országos csőcsereprogramot, illetve idézte, hát nyilván nem mondta ki, hogy a vízkoalíció szakmai tanulmánya, de hogy azt a számot idézte, hogy vannak, ahol 50% fölötti a vízveszteség számok. Tehát, hogy azért azt gondoljuk, hogy ezzel is, szóval, hogy be tudtuk hozni, vagy tematizálni tudtuk ezt a helyzetet, és ők is mondják ezeket a számokat, igen.
Igen, ezek valóban nagyon nagy eredmények, és az meg nem annyira meglepő, hogy így játsszák ezt a pingpongot, és fárasztanak titeket, meg hogy így kisajátítják kicsit az ügyet, és elhallgatják, hogy honnan származik az eredeti felvetés, vagy a számok, vagy ilyesmi. És ez persze tök jó, hogy akkor ők ezzel elkezdtek foglalkozni, de kicsit az érdekelne, hogy mert közben meg megfogalmaztatok nagyon erős kritikákat is azzal kapcsolatban, hogy ők hogyan foglalkoznak vele, hogy mi a tervetek vagy stratégiátok erre, hogy egy kicsit így visszakerüljetek ebbe a játékba, vagy hogy így jobban rá tudjatok hatni a konkrét folyamatokra. Nyilván, ami ebből elmesélhető nyilvánosan most.
Igen, hát ugye miután nagyon sokszor pont a szakmai tanulmányunk miatt egy szakmai szervezetként apostrofálnak minket, és mindig tiltakoznunk kell, hogy nem szakmai szervezet vagyunk, hanem érdekérvényesítő kampányt viszünk, ezért most a jövőben inkább valóban erre a bázisépítésre szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni, pontosan azért, hogy ugye egy civil érdekérvényesítő kampánynak azért mégiscsak az adja az erejét, vagy ha tetszik úgy a hatalmát, hogy minél többen az ügy mellé álljanak. És ezt szeretnénk elérni, és ugye említettem, hogy milyen terveink vannak, ami azért nagyban függ attól, hogy milyen anyagi erőforrásokat tudunk mellé szerezni, illetve nyilván, hogy mennyi olyan ember lesz mellettünk, aki vállal ilyenfajta aktivitást. Igen.
Ugye az egyik, ami felé szeretnénk nyitni, és azt talán visszahelyez bennünket jobban erre az érdekérvényesítő pályára, az a vízszegénység. Uh-huh. Ja, és igen, tehát ez egy ilyen jövőbeli téma, amit tematizálni szeretnénk, és az nagyon érdekes, mert erre valószínűleg elsőre mindenki arra gondol, hogy szegregátumok, ahol mondjuk nincs vezetékes ivóvíz, de nem ez van csak, ez is van, hanem vannak kifejezetten gazdag új építésű lakóparkok, ahol nincs víz, mégpedig azért, mert nincs már kapacitása. Tehát annak a vízbázisnak nem tud több háztartást ellátni vízzel, csak olyan áron, hogy egyébként csökken a víznyomás, és mondjuk más háztartásokban nem jut annyi víz. Tehát ugye ez nincs átgondolva. Tehát ez mondjuk például az agglomerációs népességrobbanás, ami az utóbbi időben történt, főleg Budapesten, de valószínűleg minden más nagyobb város környékén is, az nagyon komoly ilyen problémákat okoz, és már van, ahol egész egyszerűen azt mondja a vízi közműszolgáltató, hogy nem járul hozzá, és ugye úgy meg, tehát Pomázon például kifejezetten tudunk ilyen területet, tehát van a mélyszegénységben.
Igen, de ez ugye ez a külterületen építkezők, igen, ahol nincsen víz bevezetve, de egyébként ebbe a vízszegénység témába ebben nyáron jön ki egy kutatási anyagunk, itt is megbíztunk egy szervezetet, aki ilyen téren ezzel foglalkozik, úgyhogy ez is egy izgalmas lesz, hogy ezek mit fognak mutatni, ezek a számok, illetve ez is egy folyamatos gondolkodást igényel nálunk, hogy azt látjuk, hogy a vízzel kapcsolatban nagyon sok téma van. Ugye mi egy szeletét ragadtuk most meg, ez a biztonságos ivóvízellátás és a hálózat kérdése, de hogy itt van szennyvízkezelés kérdése. Ugye több település, például akik tagjaink is, most csak Üllőte vagyot említem, akik a Gyáli patak szennyezésével foglalkoznak, tehát, hogy a szennyvíz kapacitás sem megfelelő, és ezért sokszor csatornákba, kis patakokba engednek szennyvizet. Ez is egy óriási probléma, amivel lehetne foglalkozni. Aztán ugye ott van az aszály kérdése, meg a víz elvezetés kérdése, vagy víz megtartás kérdése, ami szintén egy óriási probléma. Egyébként éppen a napokban jelentette be ugye Pintér Sándor ezt az aszályra való felhívást és a locsolási korlátozás meg egyebeket. Szóval, hogy nagyon sok területe van a víznek, amivel lehetne bővülni és foglalkozni vele, és az egy nagy kérdés lesz, hogy mi ezzel fogunk-e bírni, tehát hogy be tudjuk-e hozni ezt a sok témát. Igen,
igen. És az agrárium mellett a zöld keretezés is abszolút gondolom felmerül.
Így van.
Igen, mert ugye a vízbázisok adják azt a vizet, amit kitermelünk, és utána azt isszuk, tehát az folyik a csapjainkban, így van, és nagyon nagy különbségek vannak az ország területén, tehát az Alföldön vannak kifejezetten nagyon vízszegény területek, ahol azért is drágább ma is a vízdíja, mert hogy nagyon drága kitermelni. Szemben mondjuk mi egy szerencsés területen vagyunk itt a Duna mentén, de ez se biztos, hogy sokáig fog tartani, tehát azért itt a szakemberek valószínűsítik, hogy a Duna vízszintje hosszú távon csökkenni fog. Mm-hmm. És ez ugye a vízkitermelésre is hatással lesz. Tehát, hogy itt ezek, és ezek nagyon összefüggnek, tehát, hogy igazából minden, ami víz, valamilyen módon kihat arra, ami a vízhálózatba kerül. Vagy azért, mert szennyezett, vagy azért, mert nem elégséges, vagy azért, mert nehéz kitermelni.
Na most pár nappal vagyunk az önkormányzati választások előtt. Ti tudtátok-e használni ezt az időszakot, és ha igen, akkor hogyan, illetve hatott-e erre az ügyre valahogy ez a kampányidőszak?
Igazából mi ezt annyira nem használtuk most. Több szempontból sem nem feltétlen akartuk ilyen módon egy választási kampányt, tehát például megkerestek minket akár Budapestről és különböző kerületből, hogy nyilatkozzunk meg, tehát hogy így távol tartottuk magunkat most ettől az időszaktól, illetve hát ugye vannak önkormányzati tagjaink is, akik most éppen egy választási kampányban vannak, és ennek sem akartunk így részévé válni, az majd ők viszik a választási kampányt, és akkor majd ki fog derülni. Nyilván helyben tematizálják az emberek, meg az önkormányzatok, meg az induló jelöltek a vízügyet, mint saját témát és a problémákat, de mint vízkoalíció nem szerettünk volna, már csak ugye például a szakszervezeti tagjaink miatt sem, mert azért ők nem.
Igen, ez egy hátránya egy kicsit a koalíciónak, ez ugye rendszeres vita köztünk, mert hogy a szakszervezetek mindenképpen szeretnék magukat a direkt politizálástól távol tartani, nyilván az ő érdekeiket nézve ez abszolút érthető, és ezt mi sokszor elmondjuk, hogy ugye, amire ők gondolnak, az a pártpolitizálás, amit pedig érdekérvényesít, az pedig ugye az a közélettel való, a közügyekkel való foglalkozás, ami meg mindannyiunknak feladata kellene, hogy legyen, de ugyanez van az önkormányzatoknál is, tehát itt mi mindig igyekszünk valamiféle jó középutat találni, hiszen az, hogy a koalíció egyben maradjon, és hogy ez az együttműködés legyen, az nagyon fontos, tehát az mindent felülír, úgyhogy ilyen szempontból egy ilyen megegyezésre törekszünk általában ilyen választások esetén.
Igen.
Meg alapvetően, bocsánat, ugye ez a téma, és főleg azért, mert kormányzati szintű döntéshozatalt várunk el, inkább az országgyűlési választásokon, tehát, hogy amikor két évvel ezelőtt volt országgyűlési választás, akkor behoztuk, és akkor minden jelöltnek küldtünk egy felkérő levelet, hogy ezt tegyettem témává, és hogy nyilatkozzon meg, hogy számára ez fontos, és hogy tesz majd intézkedéseket, meg egyebeket. Szóval ott témává tettük, de itt most nem.
Uh-huh. Értem, igen, ezek nagyon izgalmas dilemmák, meg nehéz helyzetek lehetnek, igen, ebben eligazodni, ebben is, meg abban is, hogy akkor milyen irányban nyissatok a tömegbe, ez is kérdésében.
Hát meg ugye az önkormányzatok, tényleg az önkormányzati tulajdonú vízi közműhálózatok így is nehéz helyzetben vannak, akkor ugye, ha mondjuk csatlakoznak egy ilyenhez, akkor lehet, hogy szegények még annyira se kapnak támogatást, és általában egy egész régiót látnak el, tehát igazából helyileg többnyire egyetlen városhoz kötődnek, de közben pedig egy egész régió vízszolgáltatását végzik, tehát hogy így nehéz becsatornázni az önkormányzati választásokba, vagy hát kevésbé.
Igen, ahol én lakom, ugye ott az még önkormányzati, tehát 21 önkormányzat a tulajdonosa a Dél-Pest megyei vízműnek, ugye Gyál és Vecsés és környéke, de például Ági, ahol van, ott meg állami a szolgáltató, a
Dunamenti
DMRB, igen.
Talán végezetül még azt kérdezném meg, mert többször mondtátok, vagy tettetek rá utalást, hogy akinek most így felkeltette különösen az érdeklődését, legyen akár egyén, akár civil szervezet, vagy szakszervezet, vagy bármiféle entitás, az hogyan keressen meg titeket, milyen módokon tud csatlakozni, további információhoz jutni, mit ajánlotok?
Hát van ugye a Vízkoalíció Facebook oldala, ott is tud nekünk írni, van egy e-mail címünk vízkoalíció@tk.hu, de ez is kint van a Facebook oldalunkon, illetve hát a petíciót magánszemélyként alá tudja írni, a Tiszta Vizet a Poharainkba című petíciót, és hogyha szervezetként is aláírná, vagy akár az érdemi munkához is csatlakozna, akkor a petíció felületén van egy ilyen Google formos űrlap, tehát egy link, ami, hogyha rákattint, akkor ott be tud jelentkezni, és ezt mi folyamatosan figyeljük, és hogyha éppen valaki bejelentkezik, azonnal felvesztük vele a kapcsolatot, és beszélgetünk egy jót.
És honlapunk? Az még nincs.
És honlapunk a Civil Kollégium Alapítvány honlapja alatt található meg a Vízkoalíciónak, igen, a felülete.
Köszönjük szépen Homoki Andrának és Magyar Ábel Ágnesnek a beszélgetést, nagyon gratulálunk az eddigi eredményekhez, és sok sikert kívánunk. Kedves hallgató, kövessd be a Vízkoalíció oldalát, és írd alá a petíciót, és hogyha szeretnéd, hogy további ilyen fontos ügyeket képviselő szerveződéseket bemutassunk neked, akkor támogasd a közéletiskoláját egyszeri vagy rendszeres hozzájárulással, hogy még további 10 évig működhessünk, mert hogy idén lettünk 10 évesek, köszönjük. És gyertek el ingyenes programjainkra, illetve idén lesznek nyilvános szülinapi programjaink is, figyeljétek a mi oldalainkat is. Köszönjük az állandó szerkesztői segítséget Bozzai Balázsnak, a hangtechnikusi munkát Irsik Bencének, a vágást Futó Barnabásnak, a grafikákat pedig Kili Zsannának. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, hallgassátok a Közéletiskolája podcastot legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok, és köszönjük szépen a meghívást, és boldog születésnapot!
Igen. Köszönjük, sziasztok!